Február 21-én volt Puccini Tosca című operájának premierje a Csokonai Színházban. A rendező Gábor Szilvi vállalta női szemszögből közelít az operához, melyben Tosca erős, érzékeny nőként jelenik meg. A nézők egy részleteiben kidolgozott, szenvedéllyel teli, Hitchcocki hangulatot idéző krimit láthatnak a hatalommal való visszaélésről, a birtoklásról és a szerelemféltésről. A debreceni rendezés a cselekményt 1935 tájára helyezi.
Gábor Szilvi, a Tosca rendezője itt most a Csokonai Színházban, és hát mielőtt neki vágnánk a rendezésnek, meg az egész Toszkának, beszéljünk már egy kicsit a múltjáról, hogy ugye Németországból indult az ön művészi pályája. Meséljünk már egy kicsit erről a hallgatóknak, hogy honnan is jött ide.
Innen indultam, és Németország érintésével kerültem újra vissza, mert hogy én itt kezdtem el gyakorlatilag valamilyen szinten színházzal foglalkozni, csak akkor még azt hittem, hogy én színpadon fogok állni és énekelni fogok. Ugyanis a Weiner Leó konzervatóriumban magánének tanszakon tanultam, és onnan kerültem ki egy felvételivel Würzburgba a zeneművészeti főiskolára, ahova fölvettek. Ám hál' Istennek egy olyan tanárnő keze közé kerültem, aki azt mondta, hogy tök jó, 24 évesen szép hang, de nem lesz szólista, mert hogy nagyon későn kezdtem el a zenével foglalkozni, tehát nem volt semmiféle hangszeres előtanulmányom. És azt mondta, hogy viszont kórusban biztos, hogy ott a helyem. Ehhez viszont túl büszke voltam, és azt mondtam, én nem állok be 30 ember közé, akkor valami olyat a színházon belül, ahol a legjobb tudok lenni. És akkor elindult egy ilyen ön- és pályakeresés a színház berkein belül. Ott hagytam a főiskolát, váltottam az egyetemre, és rögtön lementem a helyi színházhoz Würzburgban, hogy csókolom, itt vagyok, szeretnék tanulni. És a dramaturgiára kerültem be, és akkor Magyarországon még nem volt zenés dramaturg képzés, illetve foglalkoztatás. Úgyhogy én azt kezdtem el ott gyakornokként egyetemi évek mellett csinálni, és aztán szépen lassan végigjártam ott a különböző szakosztályokat, hogy így mondjam, és egyszer bekerültem egy Gounod Faust produkcióba hospitánsként rendező mellé, tehát a rendező mellett ott volt a rendező asszisztens, és én voltam ott gyakornokként. És ott ültem már egy hónapja, amikor egyszer lett egy olyan szituáció, hogy a rendező asszisztens nem tudta megmondani, hogy mit próbáltunk, illetve hogy volt az a bizonyos szituáció előző nap a próbaterembe, és valami kis ördög meglovagolt, és kinyitottam a számot, és megmondtam, hogy hogy volt. És akkor figyeltek föl arra, hogy nem csak melegedni jár ide, hanem tényleg érdekli a történet, és én gyakorlatilag ennek a megmozdulásnak köszönhettem azt, hogy megkaptam ott egy önálló produkciót, mint produkciós asszisztens aztán, és aztán onnan pályáztam már fix állásra, ami Osnabrückbe sikerült is, és úgy kerültem pályára.
És ez a bizonyos játékmesteri teendő, ez hogy jött?
Ez később jött. Ezt megelőzte jó pár év rendezőasszisztensi foglalkoztatás. A részben játszási kötelezettséggel, tehát volt olyan, hogy belöktek a színpadra, hogy csinált, és aztán, amikor átszerződtem Berlinbe a Komische Operbe, akkor már úgy kötöttem a szerződést, hogy nem vagyok hajlandó kimenni a színpadra és játszani, illetőleg ott már benne volt az, hogy játékmesterként is. Ami azt jelenti ez esetben, hogy egy ekkora színháznál, mint a Komische Oper, háromféle szereposztás van, de van, hogy négy is. Csak az elsőn van ott a rendező, a második, harmadik és a negyedik szereposztást azt a játékmester tanítja be. Tehát a rendező ott nincs ott, és azt nekünk kell tudni úgy, hogy tehát akkor mi vagyunk kvázi a rendezők. Ő majd csak a végén jobb esetben megnéz velük egy színpadi próbát, és kipucoválja a dolgokat, korrigálja. De nekünk kellett föltenni. Ezt egy asszisztens nem csinálja meg, ezt mindig úgy szoktam elmagyarázni, hogy a közlekedés rendészetet tudja az asszisztens. Ami azt jelenti, hogy itt mész jobbra, ott mész balra, ott mész hátra. A miértet, hogy mi a motivációja annak, hogy te itt most elmész, azt tudja a játékmester. És ez nem csak az, hogy azért, mert el kell vennem egy kést az asztalról, hanem ennek lélektani háttere van, ami a karakterrel, a színpadon lévő karakterrel függ össze. És a játékmester az, aki ezt ilyen komplexitásában átlátja, hiszen többnyire a rendezés tervezésekor már belefolyik a rendező munkájába, és együtt kíséri és segíti, együtt él és lélegzik vele. A rendezőasszisztens pedig a munkafolyamat alatt csapódik oda, és nulláról kezdi az egészet.
Milyen szemléletmódot tanult ott, amit aztán idehaza az itteni munkája, művészi tevékenysége során nagyon jól tudott kamatoztatni?
Hát a német rendszer az egy nagyon-nagyon keményen strukturált rendszer. Ott mindenkinek megvan a feladata, mindenki ellátja a feladatát, és mindenki vigyáz arra, hogy a másik ne szóljon bele a feladatába. Tehát én mondjuk konkrétan nem kellékezhetek be egy próbára, mert az a kellékes dolga. Ha ő nem kellékezett be, akkor az én dolgom őt elővenni, és megkérdezni, hogy de miért ne, és felelősségre vonni. De nem tehetem be a kelléket, mert az az ő feladata. És abból sértődés is van, hogyha én megcsinálom, pedig ő már éppen jött volna. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon keményen hierarchizált rendszer Németországban, borzasztó, keményen és számomra szimpatikusan disziplinált, tehát ha ott az van, hogy 10 órakor próbakezdés van, akkor ott legkésőbb 9 óra 50-kor mindenki ott áll próbaruhába, és nem pedig 10 óra 3 perckor esik be az ajtón. Tehát, hogy ott azért ez a fajta fegyelem sokkal erősebben működik. Én azt gondolom, hogy itthon nekem ebből van némi problémám, mert hogy is mondjam, itthon inkább az olasz temperamentumra hajlunk, közelebb vagyunk délhez talán, mint a német vagy a svájci precizitáshoz. Belém meg ez már belém ivódott, és én ezt meg is követelem. Én azt gondolom, hogy mindenki dolgozni jár oda, legyünk túl azon a penzumon, amit meg kell csinálni, végezzük el jól a dolgunkat, ugyanannyi energiám ráfordításba kerül, jól megcsinál, mint rosszul, viszont ha kész vagyunk, akkor lehet hazamenni, és mindenkinek van egy élete a munka után is.
Hogyan került kapcsolatba a Csokonai Színházzal, az itteni munkatársakkal?
Én, ha jól tudom, akkor ez az egész úgy indult, hogy Gemza Péter igazgató úr itt Fidéliót szeretett volna játszani, és ehhez keresett munkakópiákat, előadásokat, és én 2017-ben rendeztem a MÜPÁ-ba a Doknányi zenekarral és Hollerung Gábor vezényletével egy Fidéliót, és ő kikérte ezt a munkakópiát Kál Csabától, és megtetszett neki. És valószínűleg elkezdett utána nézelődni, hogy ki is ez a Gábor Szilvi, mert amikor beszélgettem vele, akkor azt mondta, hogy olvasta egy nyilatkozatomat, hogy Toszkát és Kékszakállót, illetőleg Traviátát egyszer nőnek is meg kéne rendezni, mert valószínűleg másról szólna a történet, mint amihez szokva vagyunk. És aztán én megismertem Pétert egy évvel ezelőtt egy bemutatón, leültünk beszélgetni, és nagyon hamar azt gondolom, hogy kialakult egyfajta szimpátia, egyfajta bizalom, és megbízott azzal, hogy akkor csináljam meg az én női szemléletű, szempontú, szemszögű Toszkámat, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget adott rá.
Azt mondta, hogy másról szólna a történet, mint amihez mi szokva vagyunk. Vagyis mihez vagyunk mi szokva ezekkel az operákkal kapcsolatban? Leszűkíthetjük a Toszkára egyébként.
Igen, tehát én a magam nemében csak azt tudom mondani, hogy láttam néhány Toszka előadást, sőt filmet is, aminek hát gyakorlatilag a 99%, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy 100%-át férfiak csinálták, tehát nem láttam még női rendezésű Toszkát. Viszont amiket láttam, azokból mindig számomra hiányzott a lényeg. Tehát számomra ez egy nagyon elvizezett rendezés volt, ami többnyire a látványra ment rá, hogy gyönyörű ruhákban, nagy terekbe mozogjanak a szereplők, vagy a film legyen olyan reális, hogy hihető legyen a történet. De igazából az, hogy milyen lelki indítatása van akár a férfinek, akár a nőnek, mitől szerelmesek a tenor és a szoprán, mitől féltékeny ez a nő, miért féltékeny ez a nő, mi az a kapcsolat, az a plusz, amiért ez a nő ölni tud. Ezeket úgy sose láttam megmutatva. És mindig ezt a példát szoktam mondani, ugye rögtön az első felvonásban a Tedeum, az első felvonás végén összefolyik Scarpia monológiával. Ez így lett megírva Puccini által. Ebbe a Scarpia monológba ő gyakorlatilag arról fantáziál, hogy mit csinálna Toszkával, hogyha az övé lenne. És mindez zajlik egy templomban. Majd elhangzik az a mondat, hogy Toszka, miattad elfeledtem Istent. És elkezd énekelni ő is a Tedeum végét. Scarpia iszonyatosan elszégyenli magát, és pont ezután a mondat után újra előjön az ő vallásos énje, mert én hiszek abban, hogy ebbe a pasiban igenis mozog valami jó is, és az a vallásosság, és bűnbocsánat értesedez. És én ezt szeretném megmutatni, hogy igen, előjönnek ezek az erotikus fantáziák a templomba, de borzasztóan elszégyenli elszégyeli magát érte, és megpróbálja kiverni a fejéből, és így zárul az első felvonás. Egyébként a harmadik felvonásban, azt már utaltam rá, szeretném megmutatni, hogy miért lett ő ilyen, amilyen. Tehát az, hogy Scarpiát mindig csak egy nagyon szemét, nagyon aljas, nagyon számító, nagyon birtokló valakinek mutatják meg, az megint egy kicsit kevés nekem. Ilyen ember nincs. Nincs olyan ember, aki csak fekete, vagy csak fehér. Színesek vagyunk mindannyian. És mindannyian lettünk valamiért ilyenek, amilyenek. És ezt a miértet szeretném megmutatni a harmadik felvonás elején, hogy ez az ember miért lett ilyen. Hogy egy kicsit, lehet, hogy lesz egy pillanat, amikor talán együtt tudok érezni Scarpiával, és ettől válik élővé. És ez nekem fontos.
Azt olvastam, hogy Tosca alakját kevésbé a hisztis nőként szeretné bemutatni, sokkal inkább egy ilyen karakán, határozott nőtípust szeretne megjeleníteni a színpadon. Jól olvastam?
Igen, mert én azt gondolom, hogy ő nem egy hisztis tyúk. Tehát, hogyha ő féltékenyen reagál bizonyos szituációkban, akkor annak oka van, és akkor igenis tegyük föl a kérdést, hogy miért. És én erre azt a választ találtam, hogy lehet, hogy egy totál egyszerű oka van, idősebb, mint a festő. És lehet, hogy ebből adódik ez az egész, hogy egy változókorban lévő nőről van szó, és egy fiatalabb pasiról, aki egészen egyszerűen attól fél, hogy lecserélik, mert van jobb, van fiatalabb, ebbe a világba élünk, ráadásul mi ugye a 30-as évekre helyeztük a történést, mert hogy nem volt számomra fontos, hogy ez most napóleoni idők vagy sem, hanem az a fontos, hogy hogy válik ő a Cavaradossi, egy szabadsághősé, aki nem annak indult, csak erre szoktuk azt mondani, hogy rosszkor volt, rossz helyen, és beleállt a szituációba. Tehát, hogy az, hogy Angelotti éppen a templomban bújt el, amikor ő ott dolgozott, és fölismeri, és azt mondja, kimondja azt a szót, hogy Scarpia, és ettől elsül az agya a festőnek, és azt mondja, hogy tudja mit, akkor az életem árán is megvédem magát. Ha ez a név nem hangzik el, akkor lehet, hogy ez az egész opera nem így zajlik. Én azt gondolom. És ettől lesz a tenorfőhős szabadsághőssé, hogy beleáll ebbe a szituációba, amibe véletlenül keveredett, de beleáll.
Most egy kicsit a külsőségekről, tehát, hogy az 1700-as évek végéről áthelyezzük a történetet, hogy az 1930-as évekbe, azért az egy kevésbé látványos ruházat, kevésbé pompázatos díszletben is. Mennyire merész vállalkozás ez művészi szempontból?
Én azt gondolom, hogy Árvan Óra, aki a díszletet és a kosztümöt jegyzi, ezt nagyon-nagyon jól kitalálta, ugye az egésznek a világát szerettük volna erre a Hitchcocki fekete-fehér szürke világra leszűkíteni, amiben egy-egy szín megjelenik tudatosan és direkt használva, hangsúlyosan használva. Én azt gondolom egyébként, hogy a 20-as évek kosztümjében is egy hihetetlenül izgalmas korszak volt, meg időszak volt, aztán 10 évvel később szintén. Nekem ezek sokkal szimpatikusabbak, mint egy szoprára rászakadt fél brokát függőny, hogy aztán utána ebbe látványosan a harmadik felvonás végén le tudjon ugrani. Tehát én pont ezeket akartam elkerülni. A lényeg az operában nem azon van, hogy ki mi van, hanem mibe öltözik, hogy lesz szexi, vagy nem szexi, vagy hogy hat az a külvilágra, hanem a belső a lényeg.
Magyarországon az opera látogató közönség szívesen fogad egy ilyen váltást, tehát az érdekelne engem, hogy egyébként itt hazánkban egy opera látogató közönség, az mennyire ragaszkodik, mondjuk egy ilyen látványosabb dologhoz, a brokát függőnyhöz mondjuk.
Hát szerintem itt alapvetően azt a kérdést kell föltenni magunknak, hogy akkor tradicionális rendezés, vagy rendezői színház. Én mindenképpen a rendezői színházat választanám, hiszen így szocializálódtam Németországban, de azt kell, hogy mondjam, hogy ott is bizonyos határig. Tehát amikor már a rendezés elmegy önkényességbe, és csak vért vagy szexet látok, meg erőszakot a színpadon, akkor ott nagyon keményen meghúzom a határvonalat, és azt mondom, hogy nem. Mert nincs szükségem rá, ez folyik a tévécsatornákból is, nem ezért megy el a néző színházba. Ahol megkívánja a darab, ott azt mondom, hogy igen, de nem azért leszünk modernek, vagy rendezői színház, mert patakokba folyik a vér, és mesztelenül közlekednek emberek a színpadon. Én, mint mondtam, a magam részéről a rendezői színházat képviselem, mert nem vagyok híve ennek a nagyon muzeális rendezéseknek, nem szeretem, mert nem élő, nem tudok azonosulni már vele, egy teljesen más világban élünk.
Mitől fogja ezen egyből látni a közönség, vagy egy idő után érzékelni, hogy ez Tosca női szemmel?
Én szerintem onnantól kezdve, hogy bejön a Toszka például rögtön. Mert ez a nő, ez egy energiabomba, egy cserfes, egy játékos, egy pajkos, életvidám valaki, aki ugyanakkor iszonyatos mélységekkel rendelkezik, és megvannak a maga kis bizonytalanságai, ami lehet, hogy a korából adódik ebbe a szerelmi viszonyban. Én azt gondolom, hogy az a szerelmi évődés, ami az első felvonásban a festő és a színésznő vagy énekesnő között színpadra került, tehát amit megmutatunk, abból már kijön, hogy ez a játékosság, én ezt férfiaktól még nem láttam. Az, hogy amikor bejön Scarpia a templomba, és ehhez beszaladt Toszka, visszajön a festőhöz, de nem találja ott, ott megszólal egy egészen pici zenei rész, ami soha nem volt megmutatva, hogy mitől változik ott a zene. És ott egész egyszerűen annyi történik, hogy szerintem a korábban a sekrestésbe beözönlött kisminisztráns gyerekek közül kettő kiszalad, és elkezd fogócskázni. És akkor jön a sekrestés, aki már szintén minisztráns, és elkapja őket is, rendet vág. De ez négy taktus összesen, de nincs rá reagálva többnyire előadásokban. És ezt a pajkosságát, ezt a játékosságát, ezt a vidámságát is szerettem volna megmutatni mind a zenének, amit Puccini leírt, mert benne van, tehát én nem tudok hozzátenni semmit, meg nem is szeretnék természetesen. Én csak azt használom, ami ott van, de azt szeretném 100%-ig kihasználni. És van hál' Istennek egy olyan Toszkám, aki hihetetlenül érzékeny, akivel egyszer kellett leülnöm és elmondani, hogy mit gondolok, és átfolyt gyakorlatilag rajtam, mert nőként hasonlóan gondolkodik, tehát teljesen ugyanazokat mondjuk. Úgyhogy nem volt probléma soha ezzel. És Adrián is, Miks Adrián énekli ezt a szerepet. Ő ilyen, én mióta őt megismertem x évvel ezelőtt, én azóta szeretnék Toszkát, mert tudtam, hogy nekem ő Toszka.
Milyen más operák izgatják még így női szemszögből? Mit szeretne még megmutatni a későbbiek folyamán így női szemmel?
Hát a Kékszakálló Hercegvárát mindenképpen. Tehát ott évek óta mondom, hogy ez egy hihetetlen performanszi lehetőség lehetne, hogyha valaki bevállalná azt, hogy az est egyik részében bemutatnak egy férfi szempontú Kékszakállót, aztán tartunk egy 20 perces szünetet, és ugyanaz a darab egy női rendezésbe. És bár lehet, hogy még az énekesek is ugyanazok, de tuti, hogy másról fog szólni a történet. Mert hogy máshogy viszonyulnak a nők és a férfiak bizonyos dolgokhoz, mint írott szövegben, mint zenében. És máshol vannak a hangsúlyok, és ez hallatlanul izgalmas most látni a Toszka kapcsán is, hogy mennyire különbözően gondolkodunk bizonyos dolgokról, és ugyanakkor pedig konszenzusra tudunk jutni, tehát, hogy nem véletlenül élnek együtt férfiak és nők, de nem véletlenül vannak a bizonyos konfliktusok se. És ezt így 6 héten keresztül ennyire intenzíven megélni, ez egy hatalmas és csodálatos élmény volt nekem, mert hogy ugye nyilván megszületik belőle valami, de tanultunk rengeteget szerintem mindenki. A fiúk, a férfi szereplők arról, hogy mi nők, hogy gondolkodunk, meg hogy reagálunk bizonyos helyzetekbe, és miért reagálunk így. Mi nők pedig a fiúktól, hogy ugyanez gyakorlatilag, hogy ne így nyúlj hozzá egy ilyen szituációba egy nőhöz, vagy ne így szólj hozzá, mert abban a pillanatban elszalad, vége. Te ha akarsz valamit, akkor... És gyakorlatilag egy kicsit ilyen nevelési tanácsadó, vagy én nem is tudom, hogy minek fogalmazzam. Nagyon izgalmas volt, na. Sokat tanultunk egymástól.
Február 21-én volt Puccini Toszka című operájának premierje a Csokonai Színházban. A rendezővel, Gábor Szilvivel beszélgettünk.